világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Bot Péter Rákos közgazdász, egyetemi tanár, az Magyar Nemzeti Bank volt elnöke van velünk. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
A bámháború, erről fogunk beszélni, mi vezetett ide és merre felé vezet. A helyzet az, hogy van egy olyan amerikai elnök, aki ezt az egész háborút kirobbantotta, aki túlságosan könnyen kezelhetővé teszi a helyzetet azáltal, hogy olyan személyiség, amilyen, és hát erről a személyiségről több száz amerikai pszichiáter állapította meg, hogy elég sok gond van vele, tehát komoly zavarok vannak vele, és sok ember egyszerűen ezt az ő bolondériájának tudja be. Én szerintem ennek van hatása természetesen a történtekre, de van más, ami lassan azért kezd fölemelkedni, vagy mintha kezdene fölemelkedni a köztudatban, hogy ez az egész fordulat, ez nem véletlen, és ennek megvannak a maga okai, nem feltétlenül szimpatikusak, de nem egyetlen emberhez köthetők. Mit gondol erről a vitáról?
Valóban van egy személyiségi része, ez teljesen nyilvánvaló, egy óriási ország vezetője lett másodszor, mégpedig olyan belső körülmények között, ami nagyon ritkán áll elő Amerikában, hogy nincsen lényegében erős ellensúly és fék egy olyan országban, ami egyébként a checks and balances, az ellensúlyok rendszerét adta a közbeszéd számára, hát nyilván Nagy-Britannia is ilyen volt. Van mögötte egy csapat, amelyik nagyon furcsán működik, unortodox módon, ezt a legutóbbi bejelentésénél láthattuk, mert hiszen nem az elnök számolja ki, hogy milyen vámot vett ki egyik országra 10-et, a másik országra 26, harmadikra 32-t, van mérre 50%-ot, Lesotóra 50%-ot, amely egy jémántbányászatból él, és hát többet exportál Amerikába, mint amennyit onnan vásárol, ami nem annyira meglepő, és ennek ellenére meg lesz adóztatva. Na most ez egy apparátusi ügy, ezt nyilván nem összámoltak. De valóban van ennél mélyebb ügy, van egy elméleti része, amit majd megbeszélünk, vagy nem, én ma jelent meg a portfolio.hu-n erről egy cikkem, ha magamat szabad reklámozni. Ez a felújított verziója annak a merkantilista, piacvédő felfogásnak, ami egyébként még az Adam Smith-i klasszikus közgazdászok előtt nagyon divatos volt, de sose tűnt el. Tehát nagyon tanulságos, hogy a tudomány, közgazdaságtudomány megdönt egy nézetrendszer, de az nem múlik el. Visszajön. És hát van egy amerikai helyzet, tehát a négy együtt azt gondolom, így vezetette le ez a nagyon furcsa, robbanásszerű, mindenkit meglepő, nem a bejelentésnek az időzítése, nem is az iránya, de a mértéke mindenkit meglepő ügy, ami hát a beszélgetés pillanatában is még a piacokat, a pénzpiacokat megrázta és megrázza, de a hatásait, amiket ugye most fogunk elemezgetni, nem látjuk tisztán, azt azért tudni lehet, hogy lényegében lezárt egy korszakot, nem túlzás kimondani, és nem is én mondtam ki, más is kimondta, lezárt egy korszakot, mely korszak alapvetően a nemzetközi együttműködési, külkereskedelmi, kereskedelempolitikai, gazdaságpolitikai koordinációnak volt a második világháború után kialakított korszak, ami pont egyébként az Egyesült Államokból indult Bretton Woods-i megállapodásnak. Eltelt néhány évtized, eddig is recseget ropogott, és most ezzel a sikeres rúgással valószínűleg az eddigi formájában összedőlt, és akkor itt most megállok, mert utána jön valami, ami érdekes lesz, még akár furcsa módon jó is kisülhet belőle.
Még egy dolgot talán hozzátehetnénk, ami Trump személyiségéhez tartozik, amikor egy idős ember ül a trónon, és hát ez Amerikában, ugye, amelyik a fiatalságot istenítette, és hát tulajdonképpen a 20-as, 30-as évek óta minden ilyen ifjúsági ideál onnan származik. Fiatalnak kell lenni, szépnek kell lenni, és ezügyben mindent be kell vetni. Ott találták föl azokat a krémeket, amik aztán Európában elterjedtek a második világháború után a nők körében. Szóval nagyon furcsa, hogy ebben a fiatalságmániás Amerikában öreg emberek ülnek a elnöki székben. Ez most már a harmadik, ugye Trump, utána jött Biden, megint Trump, 80 körüli emberek. Na most az ő ideáljaik nyilvánvalóan a fiatalkorukba gyökereznek, és sokan mondják, hogy Trump voltak éppen az 50-es, 60-as, 70-es évek Amerikáját akarja visszahozni, amikor Detroit volt, amikor még nem Rust Zone volt, nem rozsdaövezet, hanem ott volt az amerikai ipar, termelt, és hát a boomer generáció csodálatos és új autóknak örülhetett, meg annak, hogy ezt el lehetett adni mindenfelé.
Igen, ez nagyon érdekes ügy. Én dolgoztam Amerikában, hát két szemesztert taníthattam, tehát nem mondom, hogy nagyon erősen ismerem belülről, de valamelyest ismerem. Még ez 35 évvel ezelőtti időszak, még a rendszerváltozás előtt érdekes történet, sikerült tanítanom ott, aztán utána jött a mi életünk megváltozása, és azóta ritkán jutok ki. De azért lássuk be, hogy Amerika is megöregedett. Bár sok a fiatal, sok a bevándorló, van egy dinamikus amerikai része, és van, valóban van az a Közép-Amerika, most a fizikai értelemben is, tehát nem a keleti part, nem a nyugati part, és abban az értelemben is, hogy olyan közepes, hát mondjuk ki munkásosztály, vagy a középosztály, mondunk ott az alapvetően, amit mi munkásnak gondolunk, annak felel meg, melynek a pozícióit megrendítette a globalizáció, az a globalizáció, amelyik az előnyeiből rengeteget élvezett és élvez a nyugati part, hát a filmipar, a tech vállalatok a szolgáltatásaikon keresztül ezer milliárdokat kaszáló nagy cégek. A keleti part is, ugye, az a pénzügyi világ, meg a kereskedelmi világ, diplomácia, és a termelő része Amerikának, mert most a szolgáltatást azért hangsúlyoztam ki, az egész vám ügy, amit én egyébként nem vámnak fogok a továbbiakban mondani, hanem szankciós politikának, és majd elmondom, hogy miért. Ez a vám ügy, ez a termékekre vonatkozik, és a termékek világában megállapította ez a 78 éves republikánus férfi, most ezt megint idézem, a Bloomberg visszatérően így utal a cikkében. Először megemlíti, hogy Trump elnök, de amikor másodszor fordul elő a szövegben, akkor nem ismétlik meg. Udvariasan azt mondják, hogy a 78 éves republikánus, amiben van egy, hát két célzás is. Egyik az, hogy 78 éves valóban, ráadásul olyan, aki még szeretne egy harmadik terminust. Na, hát erre kössünk csomót, tehát alkotmány ellenes, és vannak, akik még szeretnék az alkotmány módosítani, hogy akkor a 80, most mennyi, 81 éves, vagy hány éves?
Hát 82, 83, igen.
Nyissanak még egy cikk plust, hát ezt azért a fene se érti.
Hát bocsánat, csak hogy közbevágom, hogy az angol nyelv szereti ezt a életkort, hogy mondjam, megnevezésként használni, mert én olvastam az angol, bocsánat, a brit királynővel kapcsolatban, róla is úgy írták, hogy de a királynő ezt csinálta, és úgy folytatódik a mondat, hogy és a 92 éves akkor elment a templomba. Ebben nem volt gúny, csak...
Igen, bár ott abban valószínűleg azért az a tisztelet is a kornak kiáró tisztelet. Itt azonban a Bloomberg, aki maga is egyébként...
Itt az irónia világos.
Indult volna a választáson, és demokrata, abban van irónia is, de annál több, azért van egy emlékeztetés arra a részben, hogy hát egy olyan ember világképét látjuk magunk előtt, aki valóban az 50-es, 60-as éveket vágyja vissza, de egyébként, ami a vámvédelmet illeti, ez meg még az 1700-as évek Amerikájának is az egyik mániája, hiszen annak a alapvetően agrár államnak, ami akkor az Egyesült Államok volt, a legnagyobb kormányzati bevétele az nem a forgalmi adó, viszkiadó, hát azért törtek ki a lázadások, hogy angolok akartak adóztatni fogyasztást, hanem a legegyszerűbben beszedhető importvám, ami egy adó. Na most ez egy nagyon kellemes adó, a politikusok mindenhol szeretik azt az adót, amit nem direkt módon kell nekik befizetni, mert akkor ugye látja az adóbefizető, hogy mennyit veszel tőle a kormánya, hanem ezt beszedik a boltban, ugyanis ez egy adó. Ez nem forgalmi adó, de hát azért gondoljuk el, hogyha tényleg kivetik a 25%, százalék már pedig ki van vetve autóvámot a Audira, akkor lehet, hogy megveszi valaki, mert mégiscsak szeretne Audival járni, de akkor hát az importőr, az amerikai importőr 25%-kal többet kell, hogy kalkuláljon, mert hiszen le kell perkálni a ad valorem, az értékének megfelelően 25%-ot, és utána az belső ügy, hogy hogyan bírja azt valahogy a forgalomba hozni. Még talán alkudozhat a beszállítóval, hogy esetleg ad-e valami kedvezményt, de az nem nagyon fog tudni adni, mert nincs akkora profitja rajta, tehát ez végül is ezt az amerikai polgár fogja megfizetni. Ez a része világos. Az a része még nem, ami a kiinduló kérdés volt, hogy mi a logika mögött. Szóval ez egy nehezebb ügy, mert mi feltételezzük ilyen naív fiatal emberek, hogyha valaki csinál valamit, már pedig olyat, hogy felfordult tőle a fél világ, van mögötte stratégia. Hát erre két válaszom. Egyik az, hogy nem biztos. Kettő, hogy hát a jó, ha van valami mély elgondolás, akkor próbáljuk azt valahogy előszedni, bár én láttam azért olyat, hogy a elemzők racionalizálnak lényegében irracionális ügyeket. Azért hát láttunk olyan háborúindítást, ami nem volt teljesen racionális.
Nem hát is mondjuk egyet. Az első világháború.
Hát az első világháború. A belecsúsznak az amerikaiak egy sor háborúba, úgyhogy nem azzal indulnak, amiben belekeverednek. A vietnámi háborút se úgy indították el. Irak második iraki háború, ez egy nagyon fura ügy, az elsőnél volt magyarázat, a másodiknál kreáltak. Szóval én nem zárom ki azt, hogy a mindenfajta intelligencia korszakában, ami van mesterséges is, meg telefonról letölthető, meg tanácsadóknak a tömkelege, amit most bemutatott a Rose Gardenben, a Rózsakertben az elnök, és a stábja fölmutatva a nagy szélben, majdnem elfújta a szél azt a hatalmas táblát, amivel oda van írva, hogy az Európai Unió nem tudom, mint 39%-os vámot vett ki az amerikai termékekre. Come on! Hát nem vett ki. Abban 39-ben beleraktak fűt, fát, vadvirágot, hogy kijön egy nagy szám, amihez képest majd ők úri módon csak kizárólag 20%-os vámot vetnek ki, nem számítva az autókat, mert az egy szektor, arra 25-öt.
Van még valami, ami természetesen gazdasági kérdés is, de hozzátartozik ahhoz a mondatához, amikor azt mondta, hogy tulajdonképpen a visszagyaloglás az amerikai múltba, az nem csak az 50-es, 60-as évek, tehát a 20. századra jellemző, hanem korábbra is, és ez az egész viselkedés, ami az imperializmus nagyon korai korszakát idézi fel, ez a nyeljük le Kanadát, nyeljük le Grönlandot, tulajdonképpen nyeljük le Panamát is megint újra, mert már egyszer volt természetesen amerikai uralom alatt. Ez annak a jele, mintha valóban egy öregedő Amerika, miközben érzi, hogy a világ csendőre szerepét nem tudja eljátszani, azért megpróbálja körbekeríteni azt a világot, amit még uralni tud, vagy amit uralni akar, amit még el tud foglalni. És aztán, hogy ezen kívül mi történik, az egy másik történet.
Itt két ága van a dolognak, és ez nagyon érdekes valóban, hogy neo-imperialista attitűdöket vesz fel, leplezetlenül. Hát az a mód, hogy az ukrán elnökkel tárgyal, Ukrajnával, ahogy az, hogy adjátok ide a bányakincseket, és akkor hajlandók vagyunk figyelembe venni azt, hogy valaki megtámadott titeket, és ezáltal megsértette a nemzetközi rendszert, hogy ha már nekünk voltak ott érdekeltségünk Panamában, akkor mi az, akkor hogy más is ott hajózgat, szépen visszaveszünk. Tehát ez valóban egy neo-imperialista szakasz, miközben ez a neo-piacvédő és merkantil, neo-merkantilista, ez viszont a gyenge államoknak a sajátossága. És ott még azt kell mondanom, hogy ha egy ország fejlődő, emerging, a új ipara van, és meg akarja védeni, akkor ott még vannak közgazdasági érvek. Tehát a vámunkat az ember nem dobja ki alapvetően, hát Liszt már, mint az a közgazdász Kossuth Lajos kortárs, és maga Kossuth Lajos is. A vámokat azt ugye beszámított az eszközök közé, na persze, mert nem volt az akkori hát emerging market Magyarország versenyképes, és akkor vámvédelem mögé behúzódik egy darabig, és hogyha nem túlságosan sokáig tartja ott, akkor azt lehet mondani, hogy nagy szerencsével esetleg kifejlődik egy olyan ipar, ami utána a vámokat lebontva már versenyképes. Tehát van egy visszautazás a birodalmi korszakba, ez egy agresszív és meddöngető kiállás, de tulajdonképpen én a vámhatárok mögé való visszavonulást a gyengeség bevallásának érzem, mintha az Egyesült Államok egy emerging market lenne. De hát kérem szépen, a világ pénzügyi központjának a központja, a dollár, az tartalékvaluta, ami pedig nem is egy a több közül, hanem a numero uno, a legnagyobb. És mostanáig, és akkor majd még jön az a vonatkozás, hogy hát, ha valaki a vám mögé behúzódik, és ezáltal kevesebbet fog importálni. Megpróbál exportálni, de nem nagyon fog tudni, és kitérhetünk erre, hogy a védővám az drágítja és nehezíti az exportot is. Ezt sem mondták el neki, ezt nem magyaráztánk el neki. Azt hiszem elég világosan. Tehát akkor csökkenni fog az USA-nak a világgazdasági szerepe, akkor csökkenni fog a dollárnak a nemzetközi szerepe, hiszen kevesebb amerikai árut adnak és vesznek, export-import arány így is csökken, hát a világ dinamikusabb része, mert van ilyen, a többet kereskedik. Na, a történetet tehát folytatva, hogy itt egy nagyon ellenmondásos birodalmi kép áll előttünk, melynek a lassú térvesztése, ami teljesen logikus én szerintem, a ottani elitet olyan helyzetbe hozta, hogy valami választ kellett volna adni, és ezt a választ nem sikerült most úgy látszik jobban megszülni, mint ennek a 78 éves republikánusnak a szemében, aki nagyon egyszerű választ adott. Azért megy nektek rosszul, részben ugye Gyurcsány az oka, tehát ott ugye a Biden az oka, tehát ez teljesen olyan, mintha nálunk lenne ez a minden mondatában visszautal az előzőkre, hogy elrontották, de azért, mert a világ összefog ellenetek. Tehát megint ez is ismerős nekünk, hogy külső bajok vannak, egyébként mi nagyon kafa gyerekek lennénk itthon, de hát ez a külső világ ilyen.
A világ tulajdonképpen egy Brüsszel.
A világ, igen, Brüsszel és nem Moszkva, mert a vámkivetés, amit én mondom még egyszer, szankciónak gondolok, az mindenkit eltalált, még a pingvinek által lakatlan szigetet is, de Moszkvát nem.
Igen. Igen. Egyébként itt az ideje, hogy megkérdezem, mert másodszor említi, hogy miért tartja szankciónak a vámokat?
Na most igen. Ez azért írt, és erről írtam, mert a vámpolitika az egy rendben lévő dolog. Ha egy országnak például tartós és masszív külkereskedelmi mérleghiánya van, zárójel, szerintem az USA nem ez a helyzet. Látszólag igen, de csak az áruknál. Ha ugyanis oda vennénk a szolgáltatást az amerikai filmektől, a tech cégeknek, a streaming, egyéb szolgáltatásig, a ügyvédi irodáknak, és hát a pénzügyi rendszernek, ami szolgáltatás a profitját, akkor Amerikának semmi baja igazából ezzel nincsen. Az más kérdés, hogy az acéliparban, autóiparban teret vesztett. Most a zárójelet bezárom, de ha vámról lenne szó, akkor vannak vámtárgyalás. Annak vannak fórumai, WTO, Világkereskedelmi Szervezet, oda el lehet menni, és legitim érvekkel azt lehet mondani, hogy nekünk ilyen meg ilyen problémánk van, kérem, ezt orvosolják. A problémák listája egyébként nagyon hosszú, én tegnap éjszaka megnéztem, majdnem 400 oldal az, amit a kereskedelmi apparátusuk közzé tett 2-3 nappal ezelőtt, és abban egyébként Magyarország is többször meg van említve, mint olyan hely, ahol nagyon nehéz üzletelni, és ahol az amerikai cégek versenyhátrányt szenvednek el, ilyen meg olyan okok miatt, belétve a korrupciós okokat, ez érdemes majd erre visszatérni.
16-szor említik Magyarországot.
Mert én sokszor találtam, én úgy kiézeteltem, és sokszor találtam, és nem csak ilyen vonatkozásban, hanem politikailag ártatlanabb, de lényeges vonatkozásban. Szóval ez a vámpolitika. De a vámpolitikát vámpolitikusok intézik vámpolitikai fórumokon, közgazdasági érvek alapján. Amit fölmutatott ez a bizonyos táblázat, ahol mi 20%-ot kapunk a nyakunkba, és a leszottó 50%-ot, és a távol-keleti szövetségesé 27-32%-os vámokat, az nem kereskedelem politika. Tehát az egy szankció, és a szankció az ugye gazdaság, hát szankció is lényegében egy kereskedelem visszavonás. A szankció azt jelenti, hogy nem veszek tőled, mert nem viselkedsz jól, vagy nem adok el neked technológiát, mert nem viselkedsz jól. Tehát amikor a szövetségesekkel szemben nulláról, vagy 3%-ról 20-ra, vagy 2-ről 32-re emel egy tételt is, az én fejemben, közgazdász feje, az nem kereskedelempolitikai lépés, amit beszoktak jelenteni, amit megtárgyalnak. Hát egy vámcsökkentési forduló, tudom én, a Kennedy Round, hát az 4 évig tartott. Ezeken pepecselnek, itt vámtételek vannak, hogy melyik cikkszám, milyen cikkszámra, milyen vám. Ez, amit látunk, ez egy politika a gazdaságban, de nem gazdaságpolitika. Tehát ez igazából, ez egy nyers, keménynek mutatkozó, vagy magát keménynek mutató szankcionális eszköz, és oda van még azért téve a beszédben, de ha jól viselkedsz, akkor negociable, akkor tárgyalhatunk róla. Na most, ez se kereskedelem politika. Hát ott megállapodnak, tisztázzák, onnantól kezdve a cégek 5 évig, 10 évig ennek a tudatában gazdálkodnak. Most azért mondom, hogy ez inkább emlékeztet engem a szankcióra, csak az a nagy különbség egyébek mellett, hogy nem Észak-Koreára, nem Oroszországra, nem Iránra van kivetve, hanem a szövetségeseire, plusz mindenki másra.
Valahogy, hogyha ezt nagyon egyszerűen le akarom magamnak fordítani, körülbelül olyan ez a tárgyalási stratégia, hogy az ember bemegy a kairói nagybazárba, lát egy 25 dekás arany karperecet, azt mondja, ezt megveszem. És azt mondja az árusnak, hogy mivel maga szimpatikus árus, ezért hajlandó vagyok ezt az arany karperecet ingyen elvinni, de látom itt ül a fiatal felesége, bizony a helyzet az, hogy a mai szakára át kell engednie őt nekem. Mire a kereskedő elkezdi keresni az összes kését az összes zsebében, mire nyugtatóan azt mondja a vevő, hogy jó, csak vicceltem. Természetesen a feleségét egy ujjal sem bántom, csak a karperecet viszem el ingyen. Tehát körülbelül így tárgyal Trump, ami állítólag szokása, még ingatlanos korából, hogy nagyon-nagyon nagy dobást mond, és igen, akkor utána visszavesz belőle.
Igen, valóban, tehát az egyéniséggel kezdtük, és most félreteszem az egyéniségének és személyiségének mindenfajta ilyen-olyan vonatkozásait, hát kétségtelen, hogy a humoros műsorok és azok nem unatkoznak a múlt időszakban. De ez a vállalkozó attitűd, és mondta büszke magáról, szoktam mondani hát a nemzetközi tárgyalásokon, hogy én kérem szépen entrepreneur vagyok. A gond az egyébek mellett, mi gondunk is, hogy ő nem az, hanem egy kormánynak a vezetője, adminisztrációnak a vezetője. És a vállalati szinten, a mikroszinten még el is fogadom azt, hogy vagy ő, vagy én, aki nyer. Tehát úgy mondják a szakzsargon, hogy nulla összegű a játék. Ha én megveszem ezt olcsón, ezt a karperestet, akkor te nem tudsz sokat kasszálni rajta. Ha te sokat kasszálsz rajta, akkor én ezek szerint belettem csapva, mert a egymás rovására lehet csak megállapodni, aztán esetleg középen megállapodni, mind a kettőnek tűrhető, de azért lehetett volna jobb is. Na most Adam Smith óta tudjuk, tehát most ugye 1776, Wealth of Nations, a nemzetek gazdagságának okai, Ricardo, tehát most a klasszikus közgazdászokat mondom, hogy a kereskedelem, tehát persze a görögök is tudták ezt, csak hát most azért a klasszikus közgazdaságtani könyvet hozom ide, a önkéntes kereskedelme mind a két fél nyer. Hát azért kötik meg, mert mind a kettő azt gondolja, hogy aki a piacra kivitte a termékét, hogy eladja, az eladta. Hát azért csinálta. És holnap is haza meg fog menni termelni, és holnap is el akarja adni. Tehát ez egy rendben lévő dolog. Aki pedig kiment a piacra, mert halat akart venni, vagy cipőt a gyerekének, az meg megvette, és miután megvette, nyilván azért vette meg, mert a rászánt pénzéből ez kijött, és ez részéről többé-kevésbé rendben volt. Tehát a kereskedelem az nem nulla összegű játék, és a nemzetközi kereskedelem sem. Olyannyira, hogy az a 45 utáni felívelő korszak, amelyik tulajdonképpen aranykorként is bevonulhatna a gazdaság történelembe, hiszen mindenki gazdagabb lett, persze ki nagyon gazdagabb lett, ki kevésbé, de azért milliárdok emelkedtek ki a mély szegénységből világszerte, az részben, hát nyilván volt technológiai oka, meg más is intézményi, de részben a szabadkereskedelem, vagy ahhoz közeli kereskedelem miatt jött létre. Tehát ő ezzel ez nem csupán stílus, hanem hibás közgazdaságtan. Ez az én szakmám, a pszichiátereknek meghagyom az a neki valót, de azt gondolom, hogy az a naív felfogás, hogy egyiknek nyerni kell, akkor a másik veszít, vagy fordítva, ez értelmetlen. Egyébként hozzáteszem, hát a emberi kapcsolatoknál is így van a szerelemnél. Ha egyiknek jó az együttlét, akkor az kell, hogy ugyanolyan arányban rossz legyen a másiknak. Hát nem látott boldog, örömteli házasságot? Most már hoppá, visszacsúsztunk a személyes vonatkozásba. Ez csak egy költői kép volt, de azért hozom ide, mert az egész gazdasági elméletű modern arra épül, nem tökéletes mindig ez az a példa, de arra épül, hogy a önkéntes kereskedelem az nem vesztesből és nyertesből áll, hanem nyertesből és nyertesből áll.
Említette a dollár világpiac és világpolitikai, igen, szerepét. Na most az egyik elmélet azt mondja, hogy pontosan erről van szó. Tehát, hogy a vámok ezt a célt szolgálják, hogy az amerikai dollár meggyengüljön, ezáltal az amerikai export ugye olcsóbb legyen, és haza tudjanak jönni az amerikai cégek, hogy megérje nekik. És hát ez sem ilyen egyszerű beszélgetés során dőlne el, állítólag ez szerint, az elmélet szerint, hanem meg kell zsarolni országokat, hogy adják el a dollárkötvényeket, ezzel gyengítve a dollárt, és akkor Amerikának nagyon jó lesz. Egyébként volt már 1985-ben az úgynevezett Plaza egyezmény. Igen. Amerika, Franciaország, Nagy-Britannia, Németország, Japán között a dollár leértékelésére, tehát ez egy probléma volt, amivel foglalkozni kellett, csak akkor mindenki önkéntesen csinált valamit, hát amit csinált. Mit szól ez az elmélethez?
Hallottam, olvastam, és nehéz eldönteni, hogy ez a racionalizálás, keresünk egy értelmes magyarázatot arra, vagy pedig ez csak ilyen, hát a ködbe vagyunk, és akkor mindenki próbál fényforrásokat találni. A közgazdaság elméleti része az nem támasztja ezt alá, ugyanis hogyha általános vámokat vet ki egy ország, Egyesült Államok, és ezáltal csökkenni fog az importja, akkor az elmélet, egy elméleti modellbe belerakva inkább erősítené a dollárt, nem gyengíteni. A dollár iránti kereslet csökkenne, de kívülről, és bonyolult azért a hatás, mert ez az áruvilágra vonatkozik. Az Egyesült Államok azonban befektető is, és hát csak a Coca-Colától kezdve, most nem mondok márkákatól, egész világ el van árasztva nem termékkel, hanem jogokkal, amelyek befektetésekkel, olyan szolgáltatási pozíciókkal, amelyekből óriási összegek keletkeznek, tehát hogy egyáltalán kell-e gyengíteni, vagy sem. A gyengítés azt, és hogy visszahozna-e ez termelést Amerikában, mind a kettő feltételes mód. Szerintem most nem azért gyengült, mert tudatosan gyengítették, hanem azért gyengült a dollár, mert pánik tört ki. Hozzáteszem, ha még rosszabb lesz a pánik, a dollár vissza szokott erősödni ilyenkor, mert az a furcsa dolog, ezt láttuk 2007-2008-ban is, hiába tört ki a nagy pénzügyi válság, a Lehman Brothers ügy pont az Egyesült Államokban, de ha baj van, akkor fölmegy az aranyára, a dollár, és hát mit tudom, időnként a kriptovaluta, de az hol fölmegy, hol lemegy. Szóval én ebben nem képzelek e mögé egy ekkora filozófiát, főleg a elnök részéről. A csapatán csodálkozom, mert ott elvileg kellene, hogy legyen néhány komoly ember. A pénzügyminiszterről mindenki azt mondta, hogy egy tapasztalt és ügyes, bár hozzáteszem, szintén a gazdasági vállalkozói körben felnövő, és itt azért az egy kicsit problematikus, mert az egy másfajta racionalitás. De ezt most félreteszem, mert nem látok bele az amerikai kormányzat működésébe, amit látunk, a hadügyminiszter, a CIA vezető, az egészségügyi miniszter, az alelnök megszólalásaiban, hát az ember fogja a fejét, és vigyázni is kell, mert például a hadügyminiszter nem olyan régen haigált lakott területen szekercét, és majdnem fejem vágott vele egy katonazenészt. Szóval furcsa emberek, de furcsa adminisztráció, és az első hetek működése azt mutatja, hogy ez unortodox, mondjuk így, ahogy vezetik.
De ezt más néven úgy hívják, hogy inkompetens, nem?
De hát kereshetünk egy évidegen szavakat rá annak a kerülgetésére, amit nem mondok ki, mert különben megyek Amerikába, leszednek a repülőgépről, mint azt a francia professzort, aki ott tweetelt a reptéren, hogy mit gondol az elnökről, és utána a terrorizmus ellenes törvény alapján kitiltották. No.
De van itt valami, ami ebben a elméletben szerepel, ugye ez az amerikai cégek hazahozatala. Igen. Erről beszél, tehát igen, ez nem egy teoretikus rész, de erről sokat beszél, és hát ezt megnézték ezt is, hogy ez mennyire lehetséges.
Igen.
Hogyan lehet hazacsalogatni az amerikai ipart? Ez ugye az első periódusában nem sikerült egyáltalán. Most megpróbálkozik vele, és hát van, aki azt mondja, hogy igen, pár cég visszajöhet, de van itt két nagy probléma. Egyrészt, hogy az amerikai piac, bár nagyon gazdag piac, de azért minden amerikai céget nem tud eltartani. Másrészt pedig lehet, hogy hazatelepülnek amerikai cégek, de akkor meg elveszítik a piacaikat máshol.
Igen.
Tehát, hogy igen. Ez önmagában nem működik. Ja, van egy harmadik érv is, hogy mitől amerikai egy cég, amelyiknek mondjuk a beszállítói egyáltalán nem amerikaiak, és hát amiket felhasznál nyersanyagok, alkatrészek, azok se azok.
Igen, igen, és itt nagyon nagy a különbség az 1790 és a két, ugye 25 között. Mert akkor az volt, hogy Amerika agrárország volt, a gépek azok angolok voltak, vagy a ipari cikkek, és hogyha azokra kivetettek vámot, akkor lehetett tudni az angol áru, milyen kondíciók között jön be, és akkor a vámvédelem mögött kifejlődtetett az amerikai ipar, amelyik kifejlődött, és utána 100 év múlva, 200 év múlva letarolta pontosan a versenyképesség, a méretei miatt a egyéb iparokat. De egy modern terméknél nagyon jogos a kérdés, hogy hát amerikai, mert a végső tulajdonosa, vagy a nevet adó, de hát egy Siemens termékben van mondjuk 2500 alkatrész, abból 420-at Németországban, vagy annak a beszállítói körében állítanak elő, a másik pár százat, ezret pedig sourcing beszerzik a világ minden részéről. És ezek az áruk jönnek és mennek, és ha vámmentesen jönnek és mennek, akkor nem drágulnak, nincs halmozódás benne, és a termék rendben van. Na most ez más világ, tehát erre nagyon nehezen lehet károkozás nélkül rápakolni érdemi vámokat. Ha visszamegy gyár, ami kitelepült egy magasabb bérszintű országban, mint ugye Egyesült Államok, keletkezhet-e munkahely? Válasz az, hogy igen, bár most teljes a foglalkoztatás, tehát nehéz elképzelni azért, hogy honnan szereznek ez munkaerőt, de így is úgy is drágább lesz. Hát pontosan az a vámnak a célja, hogy a hatékonyabbat, az olcsóbbat kívül tartsa. Ha ezt a célját eléri, már pedig ugye eléri ilyen hatalmas vám szint mellett, akkor ami lesz, az a kevésbé hatékony és drágább. Na most ezt nem mondta el a szavazóinak, hogy ő tömpen adót vet ki az amerikai fogyasztóra. Még úgy, hogy persze ezáltal kárt okoz, tudva azoknak a külső potenciális beszállítóknak, akik egyébként hatékonyabbak, jobbak, és pontosan emiatt tudják eladni a terméküket, mert ha drágábbak volnak és vaszak, akkor nem volna problémát, akkor mindenki az amerikait venné. De miért vesz akkor valaki például egyiptomi cipőt, vagy most milyen példát mondjak, francia bort, mert hogy hát arra van kedve, az jobb, az neki jobban tetszik, és valószínűleg mondjuk a harmadik világból származó termékeknél reménytelen azt a mai amerikai viszonyok között versenyképesen előállítani. Tehát ezért azon ez a visszatelepülés, ez marginális lesz, költségekkel fog járni, és hát azt pedig nem tudom elképzelni, hogy az amerikai nagy cégek ott hagyják azt a piacot. Egyesült Európa. Tehát most ugye az EU, meg még a kontinensnek azzal szorosan kereskedelmi rendszerbe működő egyéb gazdasági, ez 500 millió fogyasztó. Na most miért hagyná ott egy amerikai cég ez az 500 millió fogyasztót, és ezek most nagyon idegesek, hogy az európai hatóságok mit fognak csinálni, visszavágnak-e, és akkor lehet találni olyan pontot, pontosan a szolgáltatásoknál, ahol nagyon nagy kárt lehet okozni, vagy pedig hagyják a dolgot. Egyébként lehet, hogy meglepő, de én a másodikat javasolnám, ha megkérdeznének, hogy a hülyeségre, nem a hülyeség az adekvát válasz, az a politikai értelemben igen, tehát, hogy szívózik valaki, akkor mi is mutogatjuk a muszkulinkat, de ha valaki vámot vet ki a maga népére, és ez a, mert arra vetik ki alapvetően, kell ezt azzal tetézni, hogy Európa is megvámol olyan amerikai termékeket, mondjuk amerikai szóját, amivel etetnék a európai marhákat, vagy nem tudom, a szóját mire használják.
Zavarba hozott, nem sok tudom. Minden, mondjuk, hogy marhá.
Sok minden, hát igen, meg emberekre
is. Mostantól marhá.
Igen, igen. De, mert akkor drágább lesz minden.
Igen.
Na most lehetne azt mondani, hogy mi a szabadkereskedelmet fontosnak tartjuk, és ez nagyon, nekem nagyon tetszett az ötlet, persze ez poén, hogy hát akkor legyen 0-0.
Aha.
És akkor az fair.
Ezt elutasította Trump.
Egyébként a Musk, aki ott ugye ugrált még nem olyan régen a választási rendezvényeken, azt mondta, hogy igen, hát 0-0, micsoda jó ötlet. Na persze, hát ő neki vannak érdekeltségei, és azért, mint vállalkozó, neki is leesett a tantusz, hogy hát egy nagy piacról kiszorulhatnak a termékei, esetleg digitális adót kivetnek amerikai, nem amerikai, hanem bárkire, bárkire. És akkor történetesen ezek pont amerikaiak. Hát akkor pech. Na, tehát ezért mondom, hogy többfajta megoldás lehet, de azt, hogy most egy ilyen hatalmas szívó hangot utánozva visszazúdul az ipari termelés Chicago környékére, ahonnan ilyen bizonyos okok miatt, lényeges okok miatt elvándorolt, és azok az 55 éves automunkások, akik ott tapsoltak a rózsakertben, és nagyon lelkesek voltak, hogy azok visszakapják az 50-es évek végén kivívott társadalmi státusukat, az,
ami egy középosztályi státusz,
középosztályi státusz volt. Hát ez olyasmi, kicsit, mint a mi kisgazdáink 90-ben, hogy vissza a földet, de igazából ők arra gondoltak, hogy vissza a 47-es legény férfi erőmet, hogy egy más kontextusba rakjam azt, hogy vannak várakozások, vágyakozások, visszavágyások, amik azonban nem tudnak teljesülni bizonyos nagyon lényeges okok miatt.
De közben arról is beszélnek, hogy éppen azért, mert a Pax Americanának vége, meg hát ennek az egész egyezményes játéknak, ami leírta a világot, hát már mint a világ egy részét idáig, megkezdődik a csoportokba, platformokba, hogy most egy ilyen ide vágó tech szót használjak, rendeződése a világnak, tehát olyan országcsoportok, halmazok alapulnak ki, amelyek saját magukon belül akarnak vagy fognak létezni, és ezt hívjuk mondjuk deglobalizációnak. Na most, ha van deglobalizáció, akkor az amerikaiaknak, mármint a cégeknek haza kell menniük, nem? Akár nem, akarnak, akár nem.
Nem, szóval több dolog van, és azt gondolom, hogy a globalizáció nem lesz vége, hanem formát vált. Annak sajnos, mert ugye ennek is rengeteg jogos kritikája volt ennek a szisztémának, hát nem tegyük félre, hogy azért nem véletlenül nyert 8 millió szavazatot kapott Trump, annak ellenére, hogy látták, amit látták az amerikaiak a viselkedését, mert valóban a globalizációnak vannak vesztesei, akiket jól lehet azonosítani, vannak nyertesei, akik azonban diffúz módon ott vannak, és nem tudják, hogy ők nyertesei, és akkor szembesülnek esetleg vele, hogyha megváltozna a dolog, de hogy ki veszített, azt lehet látni, mert az sokkal koncentráltabban lépnek fel. A nyertesek azok meg se születtek, vagy aki belenő mondjuk egy modern technológiába, nem köteles tudni, hogy ez a korszak, ez milyen okok miatt jött létre, neki ez a természetes, de akinek volt egy korábbi státusza, és azt elveszti, vagy meggyengül, az úgy éli meg, és hát a saját szempontjából jogosan, hogy ő áldozata lett. Na most, szóval a blokkosodás. A kanadai volt jegybanki elnök, aki most Kanadának vezető politikusa, és azáltal, hogy Trump mit tett Kanadával szemben, most nagyon megtolta azokat a pártokat, amelyek keményen szembeszálltak vele, mint ahogy a mexikói elnök asszony is óriási népszerűségre tesz szert, és hát a ukrán elnök is tulajdonképpen a megaláztatási szándék után úgy ment haza, hogy erősödött a pozíciója. No, ezek az erők, Európai Unió, Kanada, most keresik az új rendszert, mert a régi ezek szerint akkor szétesőben van, akkor legyen új rendszer. Rögtön hozzáteszem, én azt gondolom, hogy ezek inkább politikai szlogenek, mert egy új kereskedelem politikát, ha most tényleg kereskedelem politikáról beszélünk, nem pedig egy szankciós politikáról, amire jön egy ellenszankció, hanem kereskedelem, akkor ez 3-4-5 év tárgyalás. Hát ez nem úgy szokott történni. Hát például az Európai Uniónak a Magreb övezet, az Európai Uniónak a Karib térséggel való tárgyalás, hát évekig tart. Hát itt jogászok, közgazdászok. De az a bemondás, amit Carney mondott most Kanadában tegnap előtt, hogy hát Kanadának, Ausztráliának, Európai Uniónak, Angliának, Egyesült Királyságnak kellene akkor csinálni egy alternatív klubot. Azért az egy erős üzenet, hogy a rendszertelenség után akkor egy újabb rendszert kell csinálni. Ha Amerika, hát azért 78 éves republikánusról van szó, lehet, hogy a biológia, a politika odahat, hogy amerikai politika megváltozik valamelyest, mégpedig azért egy pofon után nagyon is megváltozhat, mert azért tehát ez felfordulást okozott ott is, meg fog okozni, és újra lehet tárgyalni azért egy új alapon is, akkor ez az új alap azért lehet más, mert valóban az nagyon jól mondta Sándor, hogy hát amikor az USA domináns pozícióban volt, akkor az egy szisztéma volt. Most már nincs ott, na de hát azért a három nagy szereplő egyike, és annak ugye közepes szereplők is a világban, ez egy más felállás, és akkor egy más szisztémát kell rárakni. Hát a Bretton Woods-i megállapodás, ami megszülte a valutalapot, világbankot, próbált egyéb kereskedelmi szervezeteket, meg védelmi egyéb dolgokat létrehozni, létrehozta az ENSZ intézményrendszerét. Hát eltett néhány évtized, és most lehet, hogy most össze kell rakni majd a következő években, de ez egy több éves munka. Amiről most beszélünk, az, hogy egy gyorsan összerakni egy olyan rendszert, ami némi védelmet ad annak, aki szeretne exportálni, importálni. Miután az amerikai cégeknek szintén ez az érdekük, a villám gyorsan szerintem alkalmazkodnának ezekhez a játékszabályokhoz. Tehát én nem vagyok annyira pessimista, és ezért is gondolom, hogy még akár jó is kisülhet abból, hogy valaki otromba módon látszik, hogy sikertelenül akar a rendszeren változtatni, és ezáltal felgyorsítja azt, ami egyébként is bekövetkezne. Hát ha felgyorsul, és mindenkit sokként ér az, ami történt, akkor vesznek egy papírlapot, és elkezdik felírni az új elveket, és esetleg egy idő múlva eljutunk oda, hogy lesz egy új szisztéma.
Igen, hát megjelentek a védekezők kényszerűen, akik nem akarják átadni a piacaikat, a cégeiket, közben nem akarnak behódolva alacsonyan tartani dollárt Trump számára, és hagyni a saját valutájukat túlerősödni, hogy ők viszont nehezebben tudjanak exportálni. Ez majd megjelent, tehát hogy mekkora ereje lesz, azt nem tudjuk. De itt van a Magyarország, amit igen. Említett már, hogy... Ezzel kapcsolatban, vagy Trump eljövetelével kapcsolatban, eljövetele, igen, ez így volt kezelve. Trump elnökkel vannak terveink, amiket végre fogunk hajtani, ez volt egy ilyen miniszterelnöki mondat. Hát a elemzésekben Magyarország Európában a 6. helyen van, amelyiket kifejezetten rosszul érintenek, vagy lehet, hogy még nem is csak az Európában, hanem szinte a világon. A legrosszabbul érintenek a trumpi vámok. Mi lesz itt?
Igen, hát ezt lehetett tudni, hogy a magyar gazdaságnak nem jó. Az, hogy a magyar kormányzatnak, vagy a kormányzó pártnak, vagy a politikai hatalom csúcsán levőknek és azon családjainak, annak nagyon is jó, hogy nem a korábbi demokrata vonal folytatódik, amelyik számunkért elveket, mi ezt nem nagyon szeretik nálunk, számunkért viselkedési mintákat, például a korrupcióval szembeni fellépés, ami erősen benne gyökerezik az amerikai versenykultúrában, legalábbis korábban így volt, aztán hát itt is lehetnek azért romlások, mint mindenben. Nos, tehát volt egy megkönnyebbülés, de az a szöveg, hogy a Trumptól jobb, hogy nem is így szólt, nem volt Trump, Amerikától jobb ajánlatot kaphatunk, mint az Európai Uniótól. Ez elhangzott a magyar miniszterelnök szájából. Próbáltuk értelmezni, nem sikerült akkor se, de az látszik most, hogy mit kaptunk. Hát az látjuk most. Valóban. A vámok egyaránt érintenek mindenkit, ez, aki mást mondott, az nem mondott igazat, vagy nem tudta jól a helyzetet. Nincsen magyar külön elbánás, mert nincsen magyar nemzetgazdaság. A nemzetgazdasági minisztériumot lehet kreálni, de a nemzetgazdaság Magyarországon ilyen, ez egy múlt századi, mármint 19. századi fogalom, hiszen a termékek jönnek, mennek, és a legnagyobb exportcikkünk az Mercedes-Benz autó, Audi motor és Audi jármű, Bosch alkatrész és gép, és akkor lehetne sorolni Huawei, stb. No, ezért ez nem volt komoly mondás. Hogy politikailag mit kap majd, ha jól viselkedik valaki, azt nem tudjuk, de hát egyelőre azt látjuk, hogy már most fizetjük az árát. Ez a többes szám, ez arra vonatkozik, hogy a magyar ipar, a magyar gazdaság, meg az európai ipar, európai gazdaság november óta nagyobb bizonytalanságban élvén lassabban fejlődik, mint fejlődött volna akkor, hogyha nem Trump lesz az elnök, mert azt nem tudtuk, hogy április 2-án délután mit jelent be pontosan, de hogy a vám teher az nőni fog, azt lehetett sejteni, és azt is lehetett sejteni, hogy nem tudjuk sejteni, hogy fog dönteni ez a 78 éves republikánus. Tehát ez a fajta bizonytalanság, ez nagyon rossz az iparnak, nagyon rossz a gazdaságnak, nagyon rossz a cégeknek, mert nincs, amit jobban utál egy vállalatvezető, mint a politikai kockázat. az nem tud kalkulálni. Ugye a piacit, az, hát ahhoz ért valamelyest, a pénzügyit tud beszerezni valamilyen védelmet, bebiztosítja a terméket, árfolyam kockázati termékeket vásárol, hedgingeli a műveleteket, de az, hogy a politikus milyen politikai rezsimet kényszerít rá, mit tilt meg, kit tilt ki honnan, és azért egy 20%-os, egy 30%-os vám, hát az lényegében közelebb áll a kitiltáshoz, mint a üzlet nehezítés. Ezt is használtam visszatérően a szankciós logikát, mert ez inkább az, mint egy ilyen 2%-ról 3,5-re fölviszem a vámtételt. Hát az is probléma, a profitrátó 5% vagy részét elviszi, de ez egészen más logika, amiről szó van. No, hát én körülbelül így látom, és hát persze az ember kapkodja azért a fejét, próbálja értelmezni, ami van, de ez a kuszasság, ez már most leültette a magyar gazdaságnak egy részét, hát kijött az ipari adatunk a februári, abban még nincs benne ez az április, hát nagyon szomorú adat.
Érdekünk lenne most még inkább az európaiakhoz húzni, összekuckózni velük?
És akkor rögtön mondom, 500 milliós piac. Tehát itt nem arról van szó, hogy kinőttük, és ezért nekünk most Kínába kell menni, meg a Tadzsikisztánba kell, meg most mi van most, hát Amerika. Nagyon kellemetlen ez azért. A magyar gazdaságnak néhány százalékát, mármint a magyar ipari kereskedelmi forgalomnak néhány százalékát teszi ki Amerika, de a 80%-a az itt van, ezen az akció rádiuszunkon belül van. Tehát itt azért én nem esek kétségbe, ez egyszerűen, hát most egy frivola példát hozzak. Azt mondja az elnök, hogy mérgében a borokra 200%-os vámot fog kivetni. Ez nagyon rossz hír az európai borászoknak, a francia pezsgő és a magyar borászoknak, a német és a olasz borászoknak. Hát, mondhatnám, majd mi megisszuk. Ki lehet vetni a bourbonre ellenvámot, ha az európai bizottság ezt a javaslatot teszi, és a többiek elfogadják. Én egyébként mondom, nem javasolnám, vagy legalábbis te tudnék ellenérvet. Hát akkor nem iszunk bourbont, hanem akkor írviszkit iszunk. Tehát a dolog, az a világnak sosincs vége, csak átrendeződnek termékpályák. Az autóiparnál az egy kínosabb dolog, mint az alkatrészek jönnek, alkatrészek mennek, ott azért tetemes kár lesz mindenhol, beleértve az Egyesült Államokat is.
Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
Köszönöm szépen a meghívást.
Bot Péter Ákos közgazdász, egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke volt velünk az elmúlt 52 percben. A műsor Cselmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották. Thank you.